Na hát, énekek éneke 8 lesz a mai írásrészünk, és még nem fog most rögtön felolvasni, hanem majd mindjárt oda megyünk, és felolvasok énekek éneke 8-ból. Isten olyan sokra hív bennünket, olyan csodálatos elhívásunk van. Tudtad? Olyan hatalmas elhívásod van neked személyesen, nekem is személyesen, nekünk is közösen. Mert Isten képmására és hasonlatosságára lettünk alkotva. És aztán a király eljött értünk. Azért, hogy utat nyisson, hogy megszerezzen, hogy az övéi legyünk. Áron vétettünk meg. És azért, hogy mindent megnyerhessünk ő vele együtt. Aki a fiú, azé az élet. Akinek nincs meg a fiú, annak nincs élete. És Istennek a haragja marad rajta. És ez az elhívás egy csodálatos elhívás, egy örök elhívás. És alapvetően ez az isteni tánc, amiről így az elmúlt, nem tudom, hónapban, több mint egy hónapban így szó van, ez erről is beszél, erről a szeretett közösségről, szeretett kapcsolatról, ami be Isten invitál, hív bennünket. És erről a isteni családi dinamikáról, amibe ő hív, hogy az egész szeretettel indul és szeretettel fejeződik be, ez az alfa és az omegája, hogy Isten szereti Istent. Így van? Isten szereti Istent. Ahogyan az Atya szerettett engem, mondja Jézus. Úgy szerettelek titeket. Oké? Ahogyan az Atya szereti Jézust, és szerette öröktől fogva Jézus, gondold el azt a szeretetet, ahogy az Atya szerette a fiút, most a fiú azt mondja, hogy én most ugyanezzel a szenvedélyes szeretettel szeretlek benneteket. Az a dinamika, az a tánc, az a közösség, az a szeretet közösség, az az egység, az az összhang, az a kapcsolat, ami Istenben van, most ki van terjesztve, és oda vagyunk ültetve az asztalhoz. És van egy ilyen tánc. És aztán énekek énekében elindultunk, és van egy ilyen love story, egy szerelmi történet. És tudom, hogy sokan énekek énekét így a házasságra alkalmazzák. És ez azért, mert alapvetően ez egy szerelmi történet két személy közt, és nagyon is házasságra alkalmazandó. És tudjátok, amikor erre így néztek anno az írás magyarázók, a rabbik, egyházatják, és azt mondták, hogy igen, ez a házasságról szól, földi kapcsolatról, de ez nem egy örökké való kapcsolat, és ez Istennek az igéje. És ugyanúgy alkalmazhatjuk ezt így az Istennel való kapcsolatunkra, közösségünkre, arra végső szerelemre, arra a legnagyobb történetre, ahogy a király eljött értünk, hogy a király mindenét odaadta, hogy a királynak annyira fontos vagy, és annyira fontos vagyok, és annyira fontosak vagyunk, hogy elhordozott minden szégyent, hogy nem törődött azzal, hogy kinek hívja őt, hogy ott függ a kereszten mezítelenül, leköpdösve, utálva, gyűlölve, megvetett férfi, megvetve, fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Ez nem számít, mert te annyira fontos vagy. Azt mondta, hogy inkább meghalok érted, mint élek nélküled. És ebben a történetben, és most a 8. fejezetnél leszünk egy óriási ugrással, mert még múlt hét vasárnap a 2. fejezetnél voltunk. Ebben a történetben a mennyasszony, a hívő így belibben ebbe a táncba, és választad, és elindul egy utazás, így az 1-től a 8. fejezetig. Egy utazás. Az elején a mennyasszonyban ott van a vágy. Csókoljon meg engem a szájának csókjaival. A te szerelmeid jobbak a bornál. A te neved kiantott drága kenet. És a te keneteid jók az illatozásra. Ezért szeretnek téged a leányok. Elindul innen. Aztán van egy krízis a hívő életében, ahol rádöbbenünk, hogy feketék vagyunk. Minél inkább így Isten szentségében, minél inkább közelebb vagyunk az Úrhoz, annál inkább rádöbbenünk, hogy mi bennünk, önmagunktól önmagunkban semmi jó dolog. Látjuk a büszkeségünket, látjuk azt, hogy semmi jó dolog nem lakik bennünk. Előtt olyan büszkék voltunk magunkra, vagyunk valakik, tudunk valamit, és ebből az utazásba eljutunk egy egyre nagyobb rátámaszkodásra, és erről is lesz ma szó, ahol azt mondjuk, hogy nélküled én semmit sem tudok tenni, csak nem akarok nélküled tenni semmit. De nem csak arra döbben rá, hogy fekete vagyok, hanem arra is, hogy szép vagyok, és végig az Úr, a Krisztus, a király így bátorítja a mennyasszonyt, építi, hogy szép vagy, nekem kedves vagy, kívánatos vagy, én akarlak téged, én eljöttem érted. És ilyen szellemi áttörések vannak a hívő életében. Szellemi áttörések, ahol egyre inkább nagyobb bizodalmunk lesz Istennek a szerelmében. Egyre kevésbé nézünk önmagunkra. Egyre kevésbé vagyunk önmagunkkal elfoglalva. Hanem van egy bizodalmunk Istennek a szeretetében, és a mi identitásunk, azonosságunk az a szeretet identitása. És van egy ilyen első fejezetű 8. egy ilyen szellemi növekedés. Nem visszaesések nélkül, de így van egy szellemi növekedés. És mielőtt még megnézzük a 8. fejezetet, csak így hagyj beszéljek egy picit erről, hogy ez a szellemi növekedés az annyira fontos, hogy a mennyasszony növekszik így Istennek a szeretetében, a közösségben, a kapcsolatban, a szeretet azonosságában. Efézus 3-ban ott van ez az imádság a 16-tól 19. versig, hogy Isten adja meg nekünk az ő dicsőségének nagysága miatt, hogy hatalmasan megerősödjünk a belső emberben. Ez egy imádság. Így van, volt erről szó így a hetekben, hogy vannak dolgok, amiket mi nem tudunk elvégezni magunkban. De az imádság az, hogy Uram, én gyenge vagyok, Uram, én gyarló vagyok, Uram, lehet, hogy a szellem kézzel a test erőten, de Uram, az az imádság, hogy hatalmasan a szellemed által megerősödhessek a belső emberben, függetlenül a körülményektől, függetlenül másoktól. És aztán, hogy megismerjük Istennek a szeretetének a mélységét, és magasságát, és szélességét, és hosszúságát. Hogy eképpen betöltekezhessünk Istennek egész teljességével. Ez az a ilyen felnövekvés, tudjátok, ez a legnagyobb elhívásunk. Ez a szeretett közösség. És lehet, hogy felteszed a kérdést, hogy mit akar Isten a te életedben. És én nem tudom, de azt mindenképpen tudhatjuk, hogy Isten ezt akarja. Hogy felnőjünk az ő szeretetében. Hogy ott legyen a szeretetnek az azonosság, hogy ott legyen ez a szeretett közösség, hogy ott legyen ez a tánc. Hogy igen, ezt, a Szent Szellem ezt munkálja, ebben vezeti a gyülekezetet, és vezet téged és engem, és ezt kívánja, ez a vágya ránk. És a mennyasszonynak ez lett a látása az életére. Nem tudom, hogy mi a te látásod a te életedre. De lehet, hogy nincs látásod az életedre. De ez az a látás, ami Isten látása a te életedre. Istennek van egy látás, egy elhívása az életedre. Numero uno, egy első, a legfontosabb. Nagyon sok minden az életünkben díszítő elem. Valami olyan dolog, ami nem a fő dolog, hanem egy mellékszereplő. De ez a főszereplő, ő a főszereplő. Ő és az ő vele való közösség kapcsolat. És mikor ez a látásunk, a látásom az, hogy egyre jobban megismerjek őt, hogy többet belőle, ismétek ezt a dalt, több erőt, több szeretetet, többet belőled, tőled minden nap. Igen, ez. Többet belőled. Tudod, Istennek vannak, a király bevisz az ágyásházába, bevisz a borozóba, vannak mélységei, az ágy zöldellő, ahogy mondtuk, aztán pedig visz tovább bennünket a hegyeken és a halmokon, mert erről volt szó múlt héten. Olyan kihívásokon, olyan területeken, ahol eddig nem volt győzelmünk, vagy nem voltunk képesek elni, csak is a Szent Szellem ereje által tudunk győzedelemben ugrálni azokon a halmokon, és Istennek terve van erre is, és hív bennünket, hogy megtapasztaljuk az erejét, a hatalmát is. És igen, ez az a látás. Például Eszek 29:18 azt mondja, hogy látás nélkül elvész a nép. Amikor nincs egy szellemi látás az életünkben, akor csak így sodródunk eseményekkel, dolgokkal, emberek mit mondtak, emberek mit tettek velem. Tudod, hogy cserben hagytak, hogy mit csináltak, mit nem csináltak, mit kellett volna csinálni. Az egész életünk dolgokról és emberekről szól, miközben Isten ott van, a főszereplő. Tudod, és azt mondja, hogy figyelj, én vagyok a te végzeted, a te sorsod. Én vagyok. Minden én vagyok. És jöjj, és hidd el, hogy mindezek a úgymond az emberek és az események és a dolgok azok az én tervemnek a részei, hogy te jobban megismerj engem, hogy te jobban rám támaszkodj, hogy te jobban bennem bíz. Látás nélkül elvész a nép. Ez az a mennyei látás, ez az a szellemi látás, ami mindent felül ír. Úgyhogy nézzük meg énekek 8, csak 3 vers azt hiszem, amit ma nézünk. De igazából erről szól. Eljutottunk a 8. fejezetig. Ez gyors volt. Oké, az 5. vers, énekek 8-5. Úgy folytatja, hogy ki ez, aki a pusztából jön, aki szerelmesére támaszkodik. Okay, és van egy ilyen kérdés, van akik azt mondják, hogy ez a kórus, így a sztoriban, tudod, a Szent Szellem, tudod, de van egy kérdés, hogy ki ez, aki a pusztából jön, aki a szerelmesére támaszkodik, és hogy a hívő, a 8. fejezetben már erős a szeretetben, már megalapozott a szeretetben, már meggyökerezett a szeretetben. Már megérti azt, hogy dolgok és emberek és események azok nem a fő szereplők, hanem Isten a fő szereplő, akinek a szuverén kezében vannak dolgok és események és emberek. És most valaki jön fel a pusztából. Pusztából. Oké? Okay? Mit jelent a puszta? Jön próbákat, nehézségeket, ínséges, nehéz időszakokat, kísértéseket, tudod, csalódásokat. Tudod, a puszta olyan dolgokat, hogy ahol azt mondom, hogy hát nem gondoltam, hogy ez meg ez fog történni. Nem gondoltam, hogy ő ezt meg ezt fogja mondani. Nem gondoltam, hogy ezt meg ezt fogják velem tenni. Vagy nem gondoltam, hogy velem, tudod, ilyen különböző dolgok. És a 8. fejezetnél tartunk, a mennyasszony nem sebzett. Nem így a sebeiben forog, hanem így feljön a pusztából a szerelmesére támaszkodva, győztes a szeretetben. Nem keserű a mennyasszony. Tudod, nem is az, hogy fú, most meg vagyok sértődve. Nem megérti azt, hogy bizodalma lehet Istennek a szeretetében, és Istennek van egy stratégia, hogy közel vonjon önmagához, és most én rá támaszkodok, és élő közösségben vagyok, és lehet, hogy a pusztában jövök, de a pusztában is egy folyóvizek mellé ültetett fa voltam, mert megtaláltam az ő erőforrásait, az igében elmélkedve, az ő jelenlétében, a vele való közösségben megtaláltam. Figyeljetek, ne ijesszen meg bennünket a puszta. Ne ijesszen meg bennünket a nehéz időszakok. Ezek Isten stratégiájának a részei, hogy mi rá támaszkodjunk. Ne ijesszen meg, amikor emberek, néha beszélgetek emberekkel, nem néha, de beszélgetek emberekkel, és XY így és így viszonyult hozzám, vagy XY így és így reagált rám, vagy XY ezt és ezt tette velem, vagy nem tette velem, vagy azt mondták, vagy azt kérdezték, vagy azt gondolták rólam, hogy okay, értem. Nyilván ennek nem lesz vége. Ilyen még bőven lesz. De most a mennyasszony nem arra támaszkodik. A hívő nem arra támaszkodik, hogy mit gondolsz rólam, vagy milyen dobozba teszel engem, vagy hogyan viszonyulsz hozzám. Ezen héten mondtam valakinek, hogy figyelj, mondom, reagálhatunk arra, hogy emberek mit gondolnak rólunk, vagy választ adhatunk Jézusnak. Választ adhatunk Jézusnak. Jó, mert a mennyasszony most már nem arra támaszkodik, nem ezekre a dolgokra, hanem az ő szerelmesére támaszkodik. Az egyik kedvenc zsoltárom, csak nehogy azt mondom, hogy a kedvenc, és nem jut eszembe, hogy hanyadik, jó? Tehát 55. Zsoltár, azt hiszem, így van. Azt mondja, 23. vers talán, Benegúz, erősíts meg engem ebben. Csak azért, mert, de tudom, hogy tudod, mert a múltkor te is említetted ezt. Azt mondja, hogy mit mond? Hogy hát ebből jön a Péter, amit Péter mond, hogy minden gondotokat ő rá vessétek. Meg kell néznem ezt a Zsoltárt, jó? Amikor belindulsz egy gondolatmenetbe, és azt hiszed, hogy tudod, hogy mi van ott, és rájössz, hogy tényleg tudod. Oké? 23. vers, 55. Vesd az Úrra a terhedet, ő gondot visel rólad. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. És Dávid ezt a Zsoltárt így a legmélyebb pontjainak egyikén írja. Ha végmész a Zsoltáron, nem ilyen pozitív hangvételű, ne aggódj. Hanem Dávid azt látja, hogy összeesküdtek ellene. Azt látja, hogy mindenhol róla beszélnek, negatívat mondanak. Úgy értem, egy olyan toxikus környezetben van, ahol mindenkinek van valamilyen gondolata róla. És Dávid azt mondja, hogy vesd az Úrra a terhedet. Hogy ez is egy trott, így vesd az Úrra. Vagy a 37. Zsoltár, ahol afelől, ahol ott van, és zugolódik, és háborog az ő lelke, így mások felől, és csitítja az ő lelkét, és arról beszél a lelkének, hogy bízzál Istenben. Oké, miről beszélek, hogy mire támaszkodok? És Istennek volt egy stratégiája Dávid életére, hogy ő az ő szerelmesére tanuljon meg támaszkodni. És ugyanígy van egy stratégiája a te életedre, az én életemre. Ez az, ahol megújulás van. Ez az, ahol ébredés van. Ez az, ahol megoldás van. Kicsoda az, aki feljön a pusztából. Aki szerelmesére támaszkodik. Ja, úgyhogy a hívő most már erős a szeretetben, és most támaszkodik. És tudod, a támaszkodás az egy közelség, az egy kapcsolat. Így a szerelmesre támaszkodni. Szerelmesre támaszkodni, ez egy közösséget jelent, azt jelenti, hogy ránézni az Úrra, ő rátekinteni. Ez azt jelenti, hogy tőle elfogadni, ez azt jelenti, hogy vele beszélgetni, ez azt jelenti, hogy ő vele közösségben lenni, nem választ adni azokra a körülményekre, vagy azokra a dolgokra, amik a pusztában vannak, vagy az emberi dolgokra, választ adni, ő rá választ adni. Jézus úgy hívja ezt, hogy megmaradni benne maradni, egy bensőséges közösség. És tudod, a támaszkodás az nem egy véletlen műve, az egy tudatos, szándékos döntés. Ahol a pusztában úgy döntök, hogy oké, akkor ebből elég volt. Ebből elég volt, hogy én emberekre reagálok, dolgokra, helyzetekre. Megértem, hogy Isten azt cselekszi, és arra hív, hogy mélyebben ő benne menjek. Hogy a gyökereimet mélyebben eresszem az ő igéje felé, ígéretei felé, jelenléte felé, szeretete felé. Rátámaszkodok. Hatodik vers. Azt mondja, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Mert erős a szeretet, mint a halál, kemény a buzgó szerelem, mint a sír. Lángjai tűzlángok, az Úr lángjai. Oké? Okay? Ez egy párbeszéd itt, így van? Itt a király, az Úr Jézus mondja, neked, nekem, nekünk, tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Oké, most jön fel a pusztából, a szerelmesére támaszkodik, és az Úr azt mondja, hogy tudod, pecsételjük el ezt, pecsételjük el. Emlékeztek így az énekek éneke elején, ott volt az a szerelmesnek, a mennyasszonynak az a kiáltása, hogy csókoljon meg engem szájának csókjaival, és most a végén legyen ez elpecsételve. Hagyd legyek, mondja Jézus azt mondja nekünk, hagyd legyek én a pecsét a te szíveden. Hagyd legyek én a pecsét a te életeden. Pecsételj el. Pecsételj magammal, nem tudom, hogy kell magyarul mondani, velem el a szívedet. És tudod, mielőtt egy picit még kifejtem ezt, így hogy mondjam ezt, hogy most így ebben a szeretetben a mennyasszony eljut ide. De a király már bennünket rátett az ő szívére és az ő karjára pecsétként. Oké? Tehát ezzel indul az egész sztori. Minden ezzel indul. Hogy az Úr Jézus azt tette, és azt mondja, hogy te itt vagy pecsétként az én szívemen. Te itt vagy. Tudod, és én itt hordozlak téged. Én érted jöttem, érted haltam, én neked adtam magamat teljesen a Szent Szellem által. Isten temploma vagy, a Szent Szellem benned lakozik, tudod, szent hely a te életed, egy szent templom. És most gyere és tégy engem pecsétként a te szívedre. Hogy hagyd legyek én a te álmod, én a te vágyad, én a te életed, én a te utad, én a te világosságod, én a te gondoskodásod, én hagyd legyek minden az életedben. Pecsétként. És hogy mondjam még ezt, hogy nem, ez egy kérés, oké? Tehát Jézus nem teszi pecsétként magát a szívünkre. Mert a szeretetet nem lehet erőltetni. Hanem ő kér téged, hogy tégy engem a pecsétként a szívedre. Tehát, hogy neked kell akarnod ezt, neked kell erre vágyni, neked kell azt mondani, hogy én többet akarok, egy mélyebb kijelentés belőled, egy mélyebb valóságot, egy mélyebb közösséget, egy mélyebb elrejtettséget. Én téged akarlak, Uram, szőröstől bőrösre, teljes mértékben. Én szerelmes akarok beléd lenni, és élvezni a te szerelmedet, és most mi kérjük az Urat, és azt mondjuk, hogy Uram, légy pecsét a szívemen. Ugye, mert tégy engem pecsétként a szívedre, mondja az Úr nekünk, de igazából mi ezt meg tudjuk tenni. Nem, hanem visszadobjuk a kérést, és azt mondjuk, Uram, pecsételd el a szívemet magaddal. Pecsételd el az egész életemet magaddal. Vagy Efézusból, ahogy olvastunk, hogy a te, hogy a szellemed által hatalmasan megerősödjek a belső emberben. Uram, tedd, ahogy korábban már említettük a 119. Zsoltárban, szinte mindegyik a 176 versből valamilyen kérés. Uram, tévelgek, mint a jó, keresd meg engem. Uram, nyisd meg a szemeimet, hogy láthassam a te igédnek a csodálatos voltát. Uram, lelkem a porhoz tapad, eleveníts meg engem. Oké, ez az a dinamika, ahol beszélgetünk az Úrral, ahol egy ilyen alkalom után mész haza, és beszélgetsz az Úrral. Ahol ma este beszélgetsz, hogy jövő héten beszélgetsz, mert ő megszólított téged, és te megszólítod őt, mert ő megszólított téged. Oké, ez az a kapcsolat, ez az a tánc, ahol tett egy kis, tudod, megérintett téged, és tett egy vágyat a szívedbe, és te most választatsz arra vágyra, és beszélgetsz erről. Ez annyira más, mint nagyon sokszor személytelenek vagyunk. Így van. Egy üzenetet hallunk, és azt mondjuk, hogy hallottam ebben valami újat. Volt valami új információ, új érdekesség. Hát ilyet már hallottam, semmi különös nem volt ebben. Rendben, rendben, értem. De ez egy személyes kapcsolat. Így van. Tehát nem tudás, nem információ, hanem kapcsolat, ahol ő többet és többet jelent ki önmagából, ha én erre éhes vagyok, vágyok, akarom, kifejezem, elindulok vele ezen az úton, ez egy személyes kaland. És ő vezet, és vezet olyan helyekre is, ahova én magamtól nem tudnék elmenni. De ez egy személyes elhívás, kapcsolat, közösség. Úgyhogy tégy engem pecsétet a szívedre, pecsétet a karodra. Mert erős a szeretet, mint a halál. Kemény a buzgó szerelem, mint a sír. Lángjai tűzlángok az Úr lángjai. Úgyhogy miért? Azért, mert ez a szerelem, ez a szeretet, ez erős, mint a halál. Az Úrnak a szeretete, ez a szerelem, amiről beszélünk, ez a love story, amiről beszélünk, ez erős, mint a halál. Ez erős szó, nem? Halál. Miért a halálhoz hasonlítja? Azért, mert a halál az valami, amit legalábbis ebben a korban nem tudunk kikerülni. Így erős, egy olyan realitás, ami megüt mindenkit. Ismétek ezt, így van, hogy semmi sem biztos ezen a világon, van csak az adók és a halál. Így van, ez a kettő, ami biztos. És ez biztos, és Istennek a szeretete erős, mint a halál. Ez valami, aminek ereje van, kemény, mint a buzgó szerelem. Nézd meg, hogy írja le, buzgó szerelem. Mint a sír. Tudtad, hogy Istennek buzgó szerelme van feléd? Úgy értem, lobogó, buzgó, lángoló szerelme van felénk, és ez kemény, mint a sír. Jó, hogyha elmész temetőbe, és mi mentünk így családként, így a Covid idején, amikor tudjátok, maszkba kell mindenhova menni, azt láttuk, hogy csak a temető az egyedüli hely, ahol úgy nagyon senki nincs, és levehetjük a maszkot, és még jó levegő is van. Na mindegy, mentünk, és tudod, ott vannak ezek a sírok. És ez tudod, kőkemény, de nincs kecmec. Tudod, ez mindenkire vonatkozik. És kemény a buzgó szerelem, mint a sír. Ezért tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra. Ezért, mert az én szerelmem az, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény a buzgó szerelem, mint a sír. Lángjai, tűzlángok az Úr lángjai. Ja, ez egy lángoló szerelem. Úgyhogy fejezzük be a 7. versen. Így folytatja, hogy sok víz sem oldhatja el a szeretetet. Folyók sem boríthatják el azt. Ha az ember háza minden kincsét kínálná, és a szeretetért mégis keveselnék. Oké. És ez micsoda jó hír, hogy sok víz nem oldhatja el a szeretetet. És így a víz az, tudod, nehézségek, problémák, így a Bibliában a sok víz az nagy problémák, és a víz az általában eloltja a tüzet. De Istennek a szerelme olyan, ami sok víz, mindegy, hogy milyen helyzetben vagy, egyben biztos lehetsz, hogy sok víz nem oldhatja el ezt a szerelmet. Amit így Pál apostol is mond Róma, 7, Róma 8-ban, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek a szerelmétől, mely Krisztus Jézusban van. 37. versben, mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett. Egyszerűen csak eldöntött, hogy tudod mit? Olyan sok minden van az életben, olyan sok részlet van, olyan sok ellenség van, de én eldöntöm, hogy egyszerűen csak közösségbe akarok lenni Istennel és az ő szeretetével. És élvezni fogom azt, csak élvezni fogom azt. Mert ez Isten elhívása számomra, ez Isten látása számomra, és én ezt akarom, és erős a szeretet, mint a halál. Sok víz nem oldhatja el a szeretetet. Folyók sem boríthatják el azt. És végezetül, ha az ember háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, mégis keveselnék. De mit jelenthet ez? De ezért a szeretetért, ha odaadnék mindent. Így van? Mindent. Minden vagyonomat, minden tulajdonomat, mindent, amim csak van, odaadnám az összeset ezért a szeretetért. Tudod, az semmi nem lenne. Tudod, az a szeretet nem megvásárolható. Nem üzlet, nem biznisz, nem kiérdemelhető, nem adhatok érte igazából semmit a mérleg serpenyőn. Tudod, az Úr, ahogy eljött, érted, ahogy eljött, értem, ebben nem volt semmi üzlet, semmi biznisz, ez szabad szeretet volt, szabad szerelem volt. Szabadon adta magát. És éppen ezért, mivel ez a szeretet, ez a szerelem nem megvásárolható, ezért nem is elveszíthető, ezért biztosak lehetünk benne. És ez az örök végzetünk, az örök sorsunk. Úgyhogy tégy engem. Úgyhogy fejezzük be ezzel. Lehet, hogy énekesek tudtok jönni így a színpadra. Fejezzük be ezzel, hogy tégy engem, mint pecsétet a szívedre. Ez az, amit így az Úr mond. Hadd legyek én így a szívednek a elpecsételője, megpecsételője. Hadd legyek én az, aki így birtoklom, akinek a tulajdonában van így a szíved. És mi pedig azt válaszoljuk, hogy légy Uram, mint pecsét. Csak légy Uram, mint pecsét. Tedd a te pecsétedet így a szívemre. Hagy nőjek fel a te szeretetedben. Uram, hagy ne legyek keserű, hagy ne legyek, csak reagáljak emberekre és dolgokra, hanem hagy váljak éretté így a veled való kapcsolatban, ebben a szeretetben. Hogy legyen ez az én életemnek a legfőbb jellemzője. És ez egy kapcsolat. Úgyhogy mondjuk ezt most így el neki, jó? Mondjuk így el egy imádságban neki. És a hét során így ahogy közösségbe vagy az Úrral, és aztán ahogy jössz, mész, csak így fejezd ki felét, így légy pecsétként a szívemen, Uram. Hogy legyél te az, akiért rajongok, akinek a szeretetét élvezem. Hogy te legyél a numero uno így az életemben. Igen, Uram, igen. Köszönjük neked a te igédet, a te beszédedet. Köszönjük azt, hogy van egy van egy utazásunk veled, ahol te hívsz, a Szent Szellem hív. Köszönjük, hogy a Szent Szellemed invitál bennünket egy egyre mélyülő kapcsolatba, közösségbe. Köszönjük azt is, hogy van egy terved, egy stratégiád, Uram, ahol így a pusztában elkezdhetünk rád támaszkodni. A szerelmesünkre. Hogy legyél te az a pecsét ott a szívünkön. Hogy legyen a te szerelmed. Az az élő forrás az életünkben. Hogy legyen a te jelenléted a legnagyobb kincsünk. Hogy legyen a veled való beszélgetés, az a legfőbb beszélgetés, ami zajlik az életünkben. Hogy legyenek a te igazságaid, azok, amiket elmondasz nekünk, azok az igazságok, amelyek uralják a szívünket és az elménket. Hogy legyen a te szereteted, az, amiben a biztonságunkat megleljük. Hogy legyen a te szereteted, Uram, az, ami gyógyít bennünket, áttöréseket ad. Igen. Köszönjük, Uram, köszönjük, hogy ez igaz minden napra, minden pillanatra. Te annyira vársz minket, annyira akarsz minket, értünk jöttél, értünk haltál, értünk élsz, értünk imádkozol, értünk jársz közbe, értünk ülsz az Atya jobbján emberként, értünk, köszönjük. Köszönjük neked. Köszönjük a munkádat így az életünkben. Köszönjük, hogy te biztos kézzel tartod az életünket. Köszönjük a munkádat a gyülekezetünkben. Te biztos kézzel tartod a gyülekezetünket. Légy te a látás így az életünkre.